Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt 60. vasárnapjára az igehirdetés alapjául rendeltek, megírva találjuk Pálnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatot a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai reggelen úgymond véletlenül, hogyha vannak véletlenek, hangolódott rá a rádió egy rádió adóra, ahol nagyon ismerős hang ütötte meg a fülemet. Így hát oda kezdtem figyelni, és hát kiderült, hogy Bőte Csaba beszélt arról, hogy miért, hogyan hozták létre azt a magyarországi áruházat, aztán Csobánkán, ami nem régen készült el, és meglepődtem azon, hogy milyen bátran, nyíltan beszélt arról a problémáról, amiről a legszívesebben mi hallgatunk, hogy a Kárpát-medencében úgy összességében évente 100 millió magyart ölnek meg az anyamélyben. És hát ezt ki is mondta, hogy 10 év alatt ez bizony 1 millió magyar. Közben tudjuk, hogy 100 000 embert ölnek meg az anyaméhben évente, és ez bizony 10 év alatt 1 millió. Még azt is kimondta, gondoltam az óvodánkra, hogy naponta olyan 17-18 fős óvodai csoportnak megfelelő létszám ez. Hogy ennyivel fogyasztjuk önmagunkat. De a keményebb dolog az volt, amikor elmondta, hogy miért van ez. Azért, mondta, mert mi férfiak nem vagyunk ott a családfő fői tisztségben, nem merjük vezetni a családot, nem merjük vállalni a felelősséget, nem merjük vállalni a gyerekeket, és ezért van annyi árva. És ezért halnak meg olyan sokan. Igaza van. Utána meggondolatlanul arra gondoltam, igen, könnyen beszél, neki egyetlen gyereke sincs, szerzetes. És következő pillanatban mindjárt rá arra gondoltam, ő több száz gyereket nevel. Tudja, miről beszél. Amikor most a családban olvassuk a egyik kötelező olvasmányt, akkor nagy élményeim vannak, egri csillagok, és az is bennem van, hogy vajon hol van most olyan összetartás, hol van most olyan hősiesség, bátorság, mint ami összetartotta azokat az egri hősöket. Volna-e most Magyarországon egy ilyen összetartás? És akkor csüggetten gondolom, hogy szó sem lehet róla. Aztán felhív valaki engem telefonon, hogy ugyan segítsek már neki megmondani, hogy mi is pontosan az az idézet, amely a teológián dr. Fabinyi Tibornak a jegyzetében jelent meg a bevezetésben, a hazai egyház történet jegyzetében, amikor is arról van szó, hogy a pápai nagykövet 1520-as évek elején azt írja Magyarországról, hogy olyan az erkölcsi züllés, hogy ha egyetlen forinton meg lehetne menteni Magyarországot, akkor a főurak közül senki nem adná ezt meg. És akkor visszazökkenek a látható világból, a láthatatlan világba, hogy nem csak széthúzás van, az volt akkor is, az 1500-as évek elején, és mégis egy 30 évvel később, 1552-ben ott volt Egervár ostroma, ahol a hősiességet megmutatták. Tehát van hősiesség. Éppen elmondtam ennek a lelkésznek is, aki ezt kérdezte tőlem, hogy hol van ez a hősiesség. Azt mondta, de hiszen mi ezt csináljuk. De hiszen mi megyünk iskoláról iskolára. Visszük a bábcsoportjainkat. Itt is voltak, rendszeresen jönnek. De hát van, a frontvonal húzódik, de most másút húzódik. Most anyamékben húzódik, most iskolákban, óvodákban húzódik, településeken húzódik sok-sokféle módon. Folyik a harc a lelkekért. Folyik a harc gyerekekért, felnőttekért, minél többen megmeneküljenek. Benne vannak a harcosok között lelkészek, pedagógusok, segítő foglalkozásúak, orvosok, egyszerű emberek, kétkezi munkások, sok-sok ember ott van a frontvonalon. Mert sok az erőtlenség. És hát ez a lényeg, amiről szólni kell a mai istentiszteleten. Pál is azt mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, amikor tapasztalom magamon a gyengeséget, akkor vagyok erős. Amikor némely bibliai író el akart rejtőzni, akkor nem nevezte meg önmagát, hanem csak úgy utalt saját magára. Ezt tette János is az evangéliumában, amikor csupán azt írja, hogy a szeretett tanítvány, akit Jézus szeretett. Nem mint hogyha másokat, többieket nem szerette volna, hanem talán ő egy picit közelebb érezte magát Jézushoz. Ő szerepel az úrvacsorai festményeken, mint Jézus keblére hajló tanítvány. Aztán tudunk Márkról is. Ő is az evangéliumában nem akarja leírni, hogy hát én vagyok a híres Márk. Ráadásul olyasmit ír le magáról, ami nem is annyira dicsekvésre méltó. Az, amikor a Gecsemáné kertjében elfogják Jézust, a tanítványok szétrebbennek, mindenki szalad mindenfelé. Ő maga is, neki is inába száll a bátorsága, és egyik katona meg akarja kapni a köpönyegét, de ő abból kibújva tovább menekül. Úgyhogy csak így jegyzi meg, így ír magáról, hogy egy ifjú is volt ott, aki a köpönyegét hátrahagyva menekült el. Pál apostol is hasonlóképpen ír önmagáról itt a Korintusokhoz írott második levélben. Ismerek egy embert. a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Nem mondja, hogy én voltam az Pál, nem mondja azt, hogy én hallottam olyan kinyilatkoztatásokat, amelyeket nem szabad elmondanom, hanem arról beszél, hogy igazából ez az ember, ismerem, de nem én vagyok. Mert én erőtlen vagyok. Ez az ember a Krisztusban van, ez egy új ember. Ezért erős. Hangsúlyozza, hogy a mennyei jelenés ellenére ő maga gyenge. Viszont erős a Krisztusban. Ennek a kettőnek a feszültségét kell megértenünk a mai vasárnapon. Azt gondolom, hogy ilyen volt az egész elmúlt hetünk. Ott éreztük magunkat az Isten trónusa közelében a mennyben. Látni lehetett azt, hogy Isten mit végzett el a szolgálattévőknek az életében. Aztán arra is gondoltam, hogy viszont lehet, hogyha jobban, közelebbről megismernénk egymást, mint ahogyan mi kezdjük el egyre jobban ismerni egymást, akkor lehet, hogy gyengeségeiket is jobban látnánk. Hiszen lakva ismerni meg az embert. De mégis ugyanazokról az emberekről van szó. Ugyanazokról az emberekről, akik Isten közelébe kerültek, új teremtések lettek, igaz, küzdenek még az óemberükkel, a régivel. Csak hármukat szeretném felemlíteni a meghívottak közül, azokat, akiket ritkábban láttunk. Az első volt Szenci Sándor, aki a baptista szeretett szolgálatnak az elnöke, aki megrendítően vallott arról, hogy 14 éves korától az utcára került igazából a szülei válása nyomán, harag volt a szülei felé, a szívében, alkohol és drogfüggő lett, és aztán különös módon jut el a teológiára. Különös módon végzi el a baptista teológiát, írja is a Felebarát című magazinban egyik professzor, hogy hát nem mondhatnám, hogy a legjobb tanuló volt, de a szíve, az empátia készsége, az kimagasló. Az olvasottsága, az, ahogyan érdeklődött más világ népei iránt, utazott, ez mind-mind kimagasló volt. Nem véletlenül szánta Isten erre a feladatra. Gondoltuk mi? Gondolnánk mi azt, hogy a közelünkben élő alkoholista vagy kábítószer függő ember egyszer egy szeretett szolgált vezetője lesz? És a televízióban látjuk viszont? Nem gondoljuk. De az Isten gondolja. Aztán ott van Csuka Tamásné, aki egy teljesen más karakter, nem az a nyüzsgő, mozgó, valaki egy nagyon nyugodt asszony, akiről csak csodálkozunk, hogy hogy tudja azokat a kemény legényeket, akik legalábbis kívülről keményeknek tűnnek ott a börtönben, megragadni. És amikor elmondta nekem, hogy hát többeket szeretett volna hívni a szabadult foglyok közül, akik megmaradtak a hídben, gyülekezetbe járnak, de többen mondták, hogy jaj, hát nem tudjuk, kedves mama, most nem tudunk menni, most éppen a gyülekezeti házat fűtöm, mert szolgálatot vállalnak a gyülekezetben. És akkor belém vág, hogy hát mi is a titka ennek, azon túl, hogy az Isten titka ez valójában? Hát az, hogy azt a mamát pótolja ez a meglett asszonyság ezeknek a fiatal bűnözőknek, akiket ők nem kaptak meg, akik őket eldobták, akik miatt utcára kerültek talán. Hiszen ezért kezdtek el bűnözni, mert hiányzott az életükből ez a szeretet. Megbomlott az egység a családban. És ő ezt pótolja lélektanilag számukra. Aztán ott volt, hallgathattuk Győri Józsefet és Drenyószki Irént. Győri Józsefet, akiről nem is tudtam, hogy milyen csodálatos gyógyuláson ment keresztül, csak úgy egyszerű szavakkal elmondja, hogy van neki bizony dokumentációja arról, fényképei arról, hogy ott van a tüdején a sötét folt, a rák, és néhány nappal később ott van a felvétel, amikor nincs ott a rák. És elmondja mindjárt az elején, hogy nem azért mondja ezt, hogy hivalkodjon vele. Pál is elmondja, hogy nem azért mondom el, hogy elragadtattam a harmadik égig, hogy hivalkodjam vele, hanem azért, hogy lássátok, hogy milyen hatalmas az Úr, hogy milyen hatalmas az Isten. És akkor tapasztaljuk azt, hogy azért mondja el valaki, aki részesült egy ilyen mennyei dologban, hogy oda tuszkoljon bennünket is, hogy oda hívjon bennünket is. Úgy, ahogyan ez a börtönből szabadult Péter is elmondta, hogy milyen álma, látomása volt, amikor megjelent számára Jézus, és tudta, hogy őt kell követni. Ő a megoldás. Vagy ahogyan elmondta a Csuka Tamásné is, hogy ilyen halál közeli élménye volt annak, akit majdnem agyon csaptak, és ott volt kómában, és tudta, hogy Jézussal találkozott. Nem azért mondták el ezek az emberek, mert kiválóbb emberek lennének, vagy nagyobb hitük lenne, mint nekünk, hanem azért, hogy lássuk, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk, és még az erőtlenségben is, sőt, az erőtlenségben elsőrenden tud cselekedni. Pál apostol éppen ezért, mivel nem tartja magát kiválóbbnak, nem tartja magát különlegesebbnek, mint mi vagyunk. Ezért mondja el a tövis témáját is, hogy egy tövis adatott a testébe a sátán angyala, hogy kínozza. Sokan találgatták ezt, hogy mi is ez a tövis. Én sok mindent olvastam teológus koromban is, aztán hol az egyik vélemény felé fordultam, hol a másik véleményt fogadtam el. Voltak, akik mindenképpen azt próbálták bizonygatni, hogy ez lelki nyomorúság, lelki baj. A másik oldal azt mondja, hogy nem, ez valami testi fogyatékosság, látás, gyenge látás, vagy bármi. Most én úgy vagyok vele, hogy egyáltalán nem ez a lényeg. Nem tudjuk, hogy milyen erőtlenség. Lehet, hogy ilyen, lehet, hogy olyan, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Isten az erőtlenségen keresztül szeretné megmutatni az ő hatalmát és erejét a mi erőtlenségeink közepette is, testi és lelki erőtlenségeink közepette. Mert ahogyan mondtam, mindig az egység megbomlásának a következménye volt az erőtlenség. Ez az Édenkertben is így van, megbomlik az ember és Isten közötti egység. Vagy ugyanúgy igaz ez akkor, amikor lelkész vagy hitoktató látja azt, tapasztalja azt, hogy sírva fakad egy gyerek. Csak úgy spontán, ez többször előfordult már, csak úgy spontán sírva fakad egy gyerek, mert azt mondja, elhagyott minket az apukám. Megbomlott az egység. Ő még nem mondja el teológus szavakkal, vagy kifejezésekkel, hogy mert az Édenkertben így volt, meg amúgy. Ő már a gyakorlatban mondja. Ő a végeredményt mondja. Itt vagyok én, megbomlott az egység. Mert elváltak a szüleim, és lehet, hogy 3 éve, 5 éve történt, és még mindig sírva fakad. Felnőtt korában is sírva fog fakadni, ezt higgyük el. Hát megbomlott az egység, és akkor megrendítő dolog, amikor vigasztalják egymást a hittan csoport tagjai, simogatják egymást. És aztán tudjuk, hogy nem csak lelki következménye van ennek az erőtlenségnek. Lelki következmény persze, hogy sír. meg persze, hogy rosszul érzi magát, meg nem tudja, hogy mi történt, és saját magát hibáztatja, hogy biztos miattam történt az egész. De a lelkész nagyon sokszor azt is látja, hogy milyen testi következménye van ennek. Milyen allergia keletkezik ebből. Milyen gyomorbántalmak. Milyen pszichés vagy idegi bántalmak. Nagyon jól tudjuk ezt. Hát lehet, hogy valaki még hitre is jut ezek után. Megváltottá lesz, és tudja, hogy hová megy. De még akkor is előjöhet az erőtlenség. Előjöhet a sírás. És ez az az erőtlenség, amelyre elég a kegyelem, mondja Pál apostol. Hogyan kell megtapasztalni azt, hogy elég ez a kegyelem? Úgy, hogy el kell mondani, ahogyan Pál apostol mondja, hogy hát esztelenség, de azért dicsekszem. Dicsekszik azzal az új emberrel, akit Krisztustól kapott, aki szentségben teremtetett, igazságban teremtetett. Mi is dicsekedjünk azzal az új emberrel, akit Krisztustól kaptunk. Mondjuk el, hogyan jelent meg nekünk Isten, hogyan tapasztaltuk meg az ő jelenlétét. Persze erre majd azt fogják mondani az emberek, hogy megbolondultál, de mondjuk el. Hát ebben erő van. És mondjuk el az erőtlenségeket is. Nekem ez az erőtlenség az életemben. Én ezért szoktam sírni. Én ezért ébredek fel éjszaka. Én ezért nem bírok aludni. Mondjuk el. Osszuk meg egymással, mert az erőtlenségen keresztül meg fogod tapasztalni akkor Krisztus erejét, és be fogja azt tölteni a szívedet. Befejezésül még egy kérdést azért szeretnék feltenni, mert arra gondoltam, amikor hallottuk ezeket a nagy dolgokat az elmúlt héten, hogy biztos, hogy felmerült bennünk az is, hogy jó, hát ő megszabadult, ő letette az alkoholt, a kábítószert, ő meggyógyult, de én miért nem? Az én szeretteim miért nem? Én miért nem éltem át a gyógyulást súlyos betegségből? Nekem erre két válaszom van. Az egyik az, hogy ha így van, akkor itt az ideje annak, hogy közösen, rendszeresen és sokkal többet imádkozzunk egymásért. Hallottuk a keresztény orvosok társaságának a tiszteletbeli elnökétől, hogy akiért imádkoznak, érdekes felmérések ezek, lehet, hogy nem is tud róla az illető, akiért imádkoznak, az gyorsabban gyógyul. Hogyha nem buzdít fel bennünket az, hogy Jakab azt mondja, hogy hívja magához a gyülekezet véneit, a presbitereit, az, aki beteg, és imádkozzanak érte. Ha ez nem buzdít, akkor legalább ezek a statisztikák, ezek a felmérések buzdítsanak bennünket arra, hogy hát imádkozzunk egymásért sokkal komolyabban. Hogy legyen legalább annyira első egy presbiter vagy egy lelkész, akinek szólunk, amikor betegek vagyunk, mint az orvos. Lehet sokféle hagyományhoz ragaszkodni, hogy a templomban mi hol legyen, mi hogy legyen, persejezés hogyan legyen, sok-sok minden hagyományhoz lehet ragaszkodni, kedves testvérek, de kezdjünk el ragaszkodni azokhoz a hagyományokhoz, ami igazán fontos. Imádkozni a betegekért például. Mert ugye nem az a lényeg, hogy melyik oldalon van az énekszám tábla. Nem az a lényeg, hogy van-e szék, vagy nincsen szék. Hanem az a lényeg, hogy imádkozzunk egymásért, kedves testvérek. Tegnap este beszélek egy lelkész barátommal, elmondja közben, hogy akkor most még felhívja a testvérét, mert testvérének talán a sógora 46 éves korában Amerikában meghalt, nagyon hirtelen. Előtte beszélgettünk ökumenikus imahét kapcsán sokféle teológiai kérdésről, keresztség, ugye egyik feleket így vallja, másik feleket úgy vallja, országos találkozón is volt már emlékeztető keresztség, Tamás misén is sokféle próbálkozás van, hogy picit megerősödjön az ember a kegyelemben. Ezekről a dolgokról beszélgettünk. És amikor rátért erre, hogy meghalt ez a bizonyos fiatalember 46 éves korában, azt mondja, egyszer csak este rosszul érezte magát, mondta, hogy ledül egy picikét a szőnyegre, elkezdett folyni az orravére, néhány perc is meghalt. Azt mondja, hogy ezek az igazán lényeges kérdések. Ezek. Ezek az igazán fontos dolgok, hogy az ember bármikor készen álljon. Lehet beszélgetni arról, hogy most a keresztség hogyan. Felnőtt korban leöntéssel, bemerítéssel, hagyományok, így meg úgy. Ezekről lehet beszélgetni. De az igazán lényeges dolgok azok, hogy meg tudjunk állni az Isten előtt, bármikor készek lehessünk, hogy imádkozzunk egymásért. Ezek a lényeges dolgok. Ezek a lényeges hagyományok. Azzal szeretném befejezni, hogy 1954-ben megjelent egy verses kötet, Alkonyi halászat címmel, Zelek Zoltán tollából. Zelek Zoltán számára ez a verses kötet szakítás volt a párt ideológiával. Két sorát idézem. Szélfutta levél a világ, de hol az ág? De ki az az ág? Nagy K-val írta. Ki az az ág? És amikor ezt elolvasták, akkor bizony megijedtek. Nagybetűvel van írva az, hogy ki. És vizsgálatot rendeltek el a kiadó ellen és az irodalmi élet intézmény rendszere ellen. Ki az, aki tartja a világot? Ez valami hasonló dolog volt, mint amikor tanítottam gerendáson a gyerekeket angolra, az iskolában, a szakkör keretében, és akkor tanultuk azt az éneket, hogy He's got the whole world in his hands, hogy az ő kezében van az egész világ, meg a nap, meg a föld, meg minden. Egyik gyerek így ártatlanul megkérdezte, ki az a maffiózó, aki az egész világot a kezében tartja? Nem tudta, hogy Istenről énekelünk. Na hát valahogy így történt ez 1953-ban, biztos erre gondoltak pártvezetők, hogy ki az a maffiózó, aki tartja az egész világot. Ki az az ág? Hát, ahogyan Zelek Zoltán letette a voksot, hogy Isten az, aki tartja ezt a szélfutta világot. Úgy tegyük le mi is a voksot, úrvocsorával zárjuk a hetet az úrvocsorában, hogy Isten tartja kezében a világot, benne minket is, erőtlenségeinkkel együtt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te hatalmas vagy. Köszönjük, hogy nincsen benned változás, sem fénynek, sem árnyéknak váltakozása. Tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy, és mégis hallottuk az elmúlt héten, egyetlen egy esetben változol. Akkor, amikor rajtunk könyörülnöd lehet. Amikor már elhatároztad, hogy meghalunk, amikor már elhatároztad, hogy elveszünk, és akkor mégis fiadat adod, hogy megments. Köszönjük neked mindazt a dicsőséget, azt a mennyei látomást, amiben részünk lehetett a veled való találkozás örömében, de szeretném megköszönni neked mindazt az erőtlenséget is, amivel most is küzdünk, ami miatt most is sírunk, ami miatt most is felébredünk. Kérünk téged, hogy mindezeken keresztül győzedelmeskedjél. Erősíts meg, hogy valóban egyek lehessünk, egymásért imádkozva mehessünk együtt, kéz a kézben, célunk felé. Amen.